Csendesedjünk el és imádkozzunk. Hála és magasztalás van az én és a mi szívünkben, drága jó atyánk, azért, hogy valamennyien eljöhettünk szent házadban. Köszönjük a kellemes környezetet, amiben hallgathatjuk és figyelhetünk te rád. Az a szívünk vágya, jó atyánk, hogy áld meg ezt a mai délutánt is, légy köztünk, adj nyitott füleket, és segíts, hogy megértsük azt, amit üzenni szeretnél legyen egyenként mi nekünk. Erre segíts meg, és így áld meg a délután minden egyes szolgálatát. Amen.
Amen.
Keressük meg Isten tiszteletünk alapígét a Mózes első könyvének 47. részéből az első 12 verset fogjuk olvasni. Mózes első könyvének 47. része az első 12 vers így hangzik. Elméne azért József, és tudtára adta a fáraónak, és mondta: az én atyám és atyám fiai juhaikkal, barmaikkal és mindenökkel valamiuk volt, idejöttek Kánaán földjéről, és most Gósen földjén vannak. És vet ötöt az ő testvérei közül, és állítá őket a fáraó elé. És mondá a fáraó a József testvéreinek: mi a ti életmódotok? És mondának a fáraónak: juhpásztorok a te szolgáid, mi is, mint a mi atyáink. És mondának a fáraónak: azért jöttünk, hogy a földön tartózkodjunk, mert a szolgáid barmainak nincs legelője, mivel hogy elhatalmasodott az éjség Kánoán földjén. Hadd lakjanak azért most a te szolgáid Gósen földjén. És szóla a fáraó Józsefnek, mondván: a te atyád és a te atyád fiai jöttek te hozzád. Egyiptom földe ime előtted van, e föld legjobb részében telepítsd le a te atyádat és atyád fiait, lakozzanak a Gósen földjén. Ha pedig tudod, hogy vannak közöttük arra termet emberek, tedd azokat az én barmaim gondviselőivé. Bevivé József Jákóbot is az ő atyát, és állítá őt a fáraó elé. És köszönti Jákób a fáraót, és mondta a fáraó Jákóbnak, hány esztendős vagy? Mondta pedig Jákób a fáraónak, az én bujdosásom esztendeinek száma 130 esztendő. Kevesek és nyomorúságosak voltak az én életem esztendeinek napjai, és nem érték el az én atyáim élete esztendeinek napjait, ameddig ők bujdostak. És megáldá Jákób a fáraót, és kiment a fáraó elől. Megtelepíté tehát József az ő atyát és atyafiait, és ad a nékik birtokot Egyiptom földjén, annak a földnek legjobb részében, a Ramesses földén, amint megparancsolta vala a fáraó. És ellátja vala József az ő atyát és atyafiait, és az ő atyának egész házanépét kenyérrel, gyermekeinek számához képest. Amen. Józsefnél nagyobb van közöttünk ezen a délutánon, az Úr Jézus Krisztus Isten fia, és ő el akar látni, el akar tartani bennünket javakkal, lelki eledellel. Fogyasszunk ezekből a lelki javakból, és imádkozó lelkülettel, ahogy itt Jákób megáldotta a fáraót, mi is ilyen készséggel legyünk itt, hogy imádkozzunk egymásért, és egymás terhét is tudjuk hordozni. Az énekkar szolgálatát kérjük, azután Seletye Dávid testvér szól.
Hogy vándorok vagyunk. Lassan elérkezünk ennek a történetnek a vége fele, ugye már nagyon a végénél tartunk, még két vasárnap délután fogunk foglalkozni József életével. és azzal, ami körülötte úgy forgott. Ma elérkeztünk egy olyan ponthoz, amikor Jákob családjával együtt átköltözik Egyiptomba, és a bölcs sárfárság a szükség idején, ez a cím a ma délutáni igénynek. Nekem más gondolatok jöttek, ahogy elolvastam ezt az ige szakaszt, és csupán két rövid dolgot szeretnék megemlíteni, ami foglalkoztatott. Az egyik az, hogy miért Gósen földje. Szeretném, ha kivetítenéd a térképet. Készítettem egy térképet, pontosabban kimásoltam. Hát, nem nagyon látszik. Valahol itt fent van a Kánaán földje, és ott a Nílusnak a deltájában, ott van a Gósen földje. Ott van egy nyíl is, hogy oda van húzva. Hát körülbelül oda készült, és oda hagyhatod is ezt majd addig, ameddig szolgálok. Egy nagy, tudjuk azt, hogy aki ismeri, vagy járt már legalábbis a Duna-deltába, hogy mit jelent az, hogy delta. Nagyon sok vizet jelent, és olyan helyen, pontosabban sokkal közelebb vannak a vízhez a földek. Könnyebb öntözni, könnyebben nő a fű. És azon gondolkoztam, hogy miért is kellett Jákobnak és a családjának Gósen földjére kerülnie. Hogy miért nem maradtak Kánaánba? Igaz, hogy van egy kis távolság, ha megnézzük, hogy ott vajon Isten nem tudott volna gondoskodni róluk, vagy József nem tudott volna gondoskodni róluk ugyanúgy? Hát nehezebb lett volna. És aztán az járt a fejembe, egyszer úgy is megígérte Isten, hogy a Kánaán földje, az az ígéret földje, akkor miért nem ott ment végbe a többi? Aztán miért menjen Jákob, mikor Izsáknak kifejezetten azt mondta Isten, hogy te ne menj. Itt pedig azt olvassuk, hogy nem is itt, hanem az előbbi részben, hogy menjél nyugodtan. Hát arra következtetésre jutottam, hogy hiába voltak az ígéret földön, még nem jött el az ideje annak, hogy birtokba vegyék azt. Olvassuk a 15. rész 16b versében, hogy mert az emoriak gonoszsága még nem telt be. Aztán ők voltak Isten kiválasztott népének az ősatyái, és mégsem különültek el teljesen a kánaánitáktól. Ugyanis tudjuk azt, hogy Jákob két fia, Simeon és Juda is kánaánita nőket vesznek feleségül. Aztán Judának a két idősebbik fia olyan gonosz volt, hogy Isten megöli őket. Simon és Lévi szinte mészárosokként ölnek le egy egész városnyi férfit. Rúben, Jákob elsőszülöttje apjának ágyassával hált. Dina a kánaánita lányokkal tölti inkább az idejét. És a környező népek igenis befolyással voltak, és komoly befolyással voltak Jákob családjára. Ezért kellett onnan elmenniük. Miért pont Egyiptom? Olvasom a 43. rész 32. versét. És előhozták külön neki, őnek is külön, és az egyiptomiaknak is külön, akik vele ettek. Az egyiptomiak ugyanis nem ehettek együtt a héberekkel, mert utálatos az az egyiptomiak előtt. 46. rész 34. vers. Mert minden jópásztor utálatos az egyiptomiak előtt. Akkor feltevődik a kérdés, hogy de akkor miért pont ide kellett jöjjenek, ha egyszer megvetették őket az egyiptomiak? Hát úgy gondolom, hogy pont itt van a kulcs és a magyarázat erre. Mivel ennyire megvetették az egyiptomiak őket, ezért nem keveredtek velük. Így Izrael, Isten választott népe elszigetelten maradhatott Egyiptomon belül. Nem vegyült bele a másik népbe. miért éppen Goshen? Az első az, hogy nem olvadnak bele más pogány népbe. A második az, hogy olvastuk a 6. versben, hogy Egyiptom legjobb földje volt. Harmadik dolog, amit kérdeztem már az elején, hogy így közel voltak Józsefhez. József sokkal könnyebben tudott nekik segíteni. A fáraó ellátja őket kenyérrel. Aztán már Jákob életében is elkezdett beteljesedni az az ígéret, hisz nagyon megsokasodtak. Ezt a 27. versben látjuk. És másik nagyon fontos dolog, hogy mivel el volnak szigetelve, háboríthatatlanul áldozhatnak Istennek. Ez azért is lényeges, mert olyan állatokat áldoztak fel, amelyek az egyiptomiak szemében szent istenségek voltak, és még véletlen megölésük is halálbüntetéssel járt. A nyomor és az éhség idején nekik élelmük és biztonságuk volt ott a Gósen földjén. És aztán közel volt Kánaánhoz. Mert tudják, hogy csak egy ideiglenes az ott tartózkodásuk. Hiszen ezt Isten Ábrahámnak is, és Jákobnak is megmondta a 46. rész 2. és 4. versében. Igazán csak ámulhatunk, hogy Isten milyen hatalmas. Az éhséget és a mások megvetését képes felhasználni arra, hogy a gyermekei javát szolgálja. Isten az, aki látja a jövőt, és ismeri a teljes képet. Ő az egyedül, aki minden körülmények közt megtart téged és engem is. Láthatjuk ezt is, hogy nem egyformán vezet. Említettem az elején, hogy Izsáknak megtiltotta, hogy menjen, Jákobnak azt mondta, menjél. Hát hogy is van ez? Ő jól ismer mindannyiunkat, és neki megvan a módszer arra, hogy engem, hogy téged hogyan neveljen és hogyan igazítson útba. Lehet, hogyha engemet úgy nevelne, mint téged, akkor te nem értenél belőle. Lehet, hogyha téged úgy nevelne, mint engem, te nem értenél belőle. Ezért csodálom és látom azt az isteni gondviselést és azt az isteni szeretetet, ami veled és velem kapcsolatosan van. Még egy dolog, elég sokszor hangzott el ez az utóbbi időben, már ez a gondolat múlt vasárnap biblióráján kezdődött, aztán a mai biblióráján is meg volt említve, hogy te is lehetsz áldás ott, ahova Isten helyezett. És a legszokatlanabb körülményeket, és a legszokatlanabb körülmények között is, királyok előtt, Isten tud téged használni. Képzeljük el ezt a viharvert pátriárkát, aki ott áll a fáraó előtt. Hát nem mindenki kerülhetett a fáraó elé. Persze mondhatjuk, hogy neki most volt protekciója, mert ugye József volt a miniszterelnök, és akkor ő bevitte az apját a fáraóhoz. Az az ember, aki olyan sok mindent látott, aki látta létrát, ami összeköti a földet az éggel. Aki el kellett meneküljön, és hogy hosszabb ideig lábánál lakott Háránban. Egészen látta azt is, vagy pontosabban átélte azt, hogy Józsefet elgyászolja. Úgy tűnik, hogy ez a sok nehézség, ez a sok szomorúság egy boldogságba csapott át akkor, amikor Józseffel találkozott. És aztán ugye úgy olvassuk, hogy még 17 évet élt, és meghosszabbította az életét. Így olvassuk. És ott áll a fáraón előtt, és megáldja a fáraót. Lehet a fáraón nem sokat értett belőle, de mégis érezhette azt, hogy valami különleges dolog történik vele. Ugye a délőtt is hallottunk, hogy nem mindenkinek, és nem szabad játszunk evel a kézrátétellel, a megáldással. Olyan szentség és olyan hatalom van akkor, amikor ez valóság és nem csak játszás, hanem amikor átéljük azt, hogy Isten áld meg. Persze lehet átvenni a embereken keresztül, de nem az ember áld meg azáltal, hogy ráteszi a kezét, vagy felemeli a kezét, hanem Istennek az áldás az, ami rád száll. És akkor, amikor alkalmunk van nekünk is bemutatni Istenünket, akár úgy, mint emlékszünk például Nabukodonozor előtt, Dánielen keresztül megláthatta Nabukodonozor Istent, hogy nekünk is alkalmunk van arra, hogy áldást árasszunk a környezetünkben. Áldást árasszunk ott, ahol Isten helyez bennünket. Nem fogjuk végigolvasni a fejezetet, ezért elmondom, hogy ez a fejezet egy komor kijelentéssel végződik. Jákob megkéri Józsefet, hogy a földi maradványait vigyék ki Egyiptomból, és temessék el Kánaánba. Ez számunkra is egy figyelmeztetés, hogy Egyiptomban soha nem lehet a végállomás, hanem csak egy átjáró út, még akkor is, ha idéglenesen az ország legjobb területén lakunk. Gondolkozzunk el, és figyeljük tovább az igét ma délután, és segítsen meg a jó, hogy megértsük azt, amit meg kell értsünk mi a saját számunkra ma délután. Az énekkar szolgálatát kérem továbbra.
Oh,
meg fogjuk hallgatni a nagycsoport szolgálatát.
Szeretettel köszöntjük a testvéreket. Hát a karácsony után a Dániel a élete leckesorozatot kezdtük el, és hát róla próbáltunk minél többet megtudni, és az ő életéből néhány dolgot nyeríteni, ami segíthet nekünk is abban, hogy hogyan éljük a mi hétköznapjainkat. Ami engem úgy különösen megragadott, mert úgy vagyok vele mindig, hogy amikor készülök egy leckére, hogy elsősorban szeretném azt, hogy az ige engem vizsgáljon meg. És van egy dolog, amit nagyon megtanultam ez alatt ebben az időszakban. Azt olvassuk Dánielről, hogy Dániel azonban elhatározta, hogy nem szennyezi be magát. Ugye tudjuk róla és társairól is, hogy milyen fethetetlen életet élt. Ugye a király szolgálatára lettek ők elhurcolva a hazájukból, és annak ellenére, hogy rosszabb voltak a körülmények, azt vesszük, hogy apságban voltak, ők mindent feladva azt próbálták tenni, amit Istennek tetszik. Elhatározták azt, hogy bármi történjen, bármi jöjjön, ők kiállnak az ő Istenük mellett. Ugye nagyon rendíthetetlen meggyőződése volt ez a fiataloknak, és jöhetett bármi. Bármit kért tőlük a király, ők nem hódoltak be ennek. Nem hódoltak be azoknak a pogány szokásoknak, amiket követeltek tőlük. De elgondolkoztam azon, hogy mégis hogy lehet ez. Hogy tudtak ilyen életet élni, hogy tudtak ilyen meggyőződéssel és bátran vallást tenni Isten mellett. És rá kellett jönnöm arra, hogy az Istenbe való hit és a bizalom volt az a segítség, ami talán erőt adott nekik abban, azokban a körülményekben, hogy ilyen meggyőződéssel tudjanak Isten mellett kiállni. És amit én megtanultam, az, hogy minden helyzetben tudjak rábízni az én életemet. Jöhet Sátán kísértései, vagy kérhet tőlem bármit a világ. Tudjak bátran kiállni Isten mellett. És maradjon meg bennünk is ez a mondat, hogy Dániel azonban elhatározta, hogy nem szennyezi be magát. Hát én azt kívánom, hogy induljunk el minden nap így a harcainkba, hogy történjen, ami történik, lesz, ami lesz. Tudjak Isten mellett kiállni. Amen. Néhány igeverset és a énekeket szeretnénk megosztani a testvérekkel, amit ebben az időszakban tanultunk.
Thank you. Isten neve legyen áldott örökkön örökké, ővé a bölcsesség és a hatalom.
Ő szabja meg a különböző időket és alkalmakat, királyokat taszít el és királyokat támaszt. Ő ad bölcsességet a bölcseknek és tudományt a nagy tudósoknak.
Ő tárja fel a mélyen elrejtett titkokat, tudja, mi van a sötétségbe, és nála lakik a világosság.
Mert bölcsességet és erőt adtál nekem, és most tudtul adtad, amit kértünk tőled, tudtul adtad nekünk a király dolgát.
Mi nagyok az ő jelei, mi hatalmasok csodái, az ő királysága örök királyság, és uralma megmarad nemzedékről nemzedékre.
Akkor Dáriusz király ezt írta a különböző nyelvű népeknek és nemzeteknek. Békességetek növekedjék. Elrendelem, hogy a birodalmam minden tartományában rettegve féljétek Dániel istenét.
Ő az élő király, aki megmarad mindörökké. A királysága megdönthetetlen, uralkodásra végtelen. Ő megment, megszabadít, jeleket és csodákat tesz égen és földön. Ő mentette meg Dánielt is az oroszlánok karmaiból.
Akire Isten szeme néz, akire Isten szeme néz, boldog annak minden napja, az áldások kincstárából mindig a legtöbbet kapja. Nem fél, ha bár fenyegeti az élet sok veszedelme, éjjel-nappal őt vigyázza, őrzi az Isten kegyelme. Annak sebeire mindig készen a gyógyító balzsam, a legédesebb álomban ringatja egy égi dallam.
Oroszlánok nem téptek széjjel, kígyók marása nem hatott. Hadúklók közt megmaradtam, béna lelkek közt feltámadtam. Karod nyújtottad, elfogadtam, mint mindig mindent, mit tőled kaptam. Azt, hogy ma hálát mondhatok, azt, mit még ezután kapok, azt, hogy még én is adhatok. Ígéreted alapkő, fundamentum, íme, bizonyság vagyok.
Téged dicsér az én lelkem, mikor a nap felkel, téged hívlak segítségül minden áldott reggel. A te áldott szent nevedben kezdem a munkámat, tied szívem akkor is, ha örömér vagy bánat. Tudom, minden javamra van, ha szeretlek téged, s tudom azt is, hogy mindenért tied a dicséret. Téged hívlak, téged áldlak, ha nyugodni térek, legyen egész életemben tied a dicséret.
Isten éjjel zár!
Hiszem azt, hogy a testvéreknek is kellemes emlékek, és nagyon jó dolog az, amikor ige verseket hallhatunk gyermekeinktől. Szépen összeválogatott igeversek, gondolom ezekkel az igeversekkel foglalkoztatok, nagyon jó és nagyon hasznos dolog. Közben kérem a zenekari tagokat, hogy fáradjanak át, mert a zenekar szolgálatot fogjuk meghallgatni, majd azt követőleg Sipos Kristóf és Sipos Timoti fog szolgálni. Csak így tovább bátorítom azokat a fiatalokat, gyerekeket, akik igeverseket tanulnak, hogy ezt nem csak azért tanulják, hogy ők nekik majd hasznukra vál, hanem a mi emlékezetünket is felelvel elevenítik benne ezeket az ige részeket. Most meghallgatjuk a zenekar szolgálatát.
Időszakban Jakab levelével foglalkoztunk a tini órán, és ezzel kapcsolatosan foglalkoztunk a konfliktusról. A mai időkben a fiatalok, tinédzserek között sok a konfliktus. Hát ezeknek több kiváltó okai is van, például irigység, önzőség, meg az is, hogy azt akarjuk, hogy nekünk legyen jobb. Még beszéltünk arról is, hogy hogyan alakítsunk ki jó barátságokat, és Ehhez kellenek pár építőelemek, mint például a önzetlenség, hűség, szeretet, és még sorolhatnám tovább. De vannak olyan esetek is, amikor osztálytársak között például káromolják Isten nevét, vagy olyat tesznek, ami nem helyes, és ilyenkor oda kell menni hozzájuk, és meg kell mondani, hogy figyelj, ez így nem jó. Hát ilyenkor van, amikor konfliktusba kerülünk a másikkal, de én arra vágyom, hogy ne az legyek, aki kezdi a veszekedést, hanem inkább az, aki úgy cselekszik, ahogy Isten akarja. Amen.
Az elmúlt héten, vasárnap a tini órán arról beszéltünk, hogy a nyelvről beszéltünk. Egy bibliai igeszakaszt olvastunk fel, a Jakab 3. rész 2-től 12-ig terjedő igeszakaszt, amiben arról volt szó, hogy a nyelv milyen kicsi szerv, mégis mire képes. Egy szóval rombolhatjuk mások életét, és építhetjük is azt. A tanítók felhoztak példákat, mint például a nyelv olyan, mint egy kormány, amivel lehet egy egész hajót lehet irányítani, és olyan, mint egy zabola, amivel tudjuk a lovat irányítani. Én szeretnék mindig építeni a szavaimmal, és ezért kérem a gyülekezetet, hogy imádkozzanak ám.
Köszönjük szépen. Ismét a zenekar szolgálatát kérjük, majd azt követően Nagy Kassza Márta szolgálatát. Hallgatjuk meg.
Thank you. megértés, amit ezen a héten éltem át. Az utóbbi időben női körökön foglalkozunk egy tanulmánnyal, és ennek kapcsán felmerült egy kérdés, ami úgy nagyon bennem maradt. Hát a bibliaórákon keresztül is sokat foglalkoztunk a szolgálatról, a bizonyságtevésről, és valahogy, ahogy foglalkoztunk a női körön is ezzel a tanulmánnyal, fel volt téve egy kérdés az elmúlt héten, hogy a mi munkahelyünk, ott, ahol vagyunk, az nekünk egy szolgálat, hivatás, vagy pedig karrier. Hogyan élünk? Hogyan éljük meg ezt? És ezen a héten foglalkoztatott nagyon ez a gondolat, és úgy mind vizsgáltam az életemet. És a pénteki napon, ahogy elindultam, elég időben keltem, úgy gondoltam, és úgy indultam, hogy na, most talán minden jó lesz, most egyedül vagyok a munkahelyen, és én kell beszerezzem is az árut, aztán én nyitok, én árulok, és elég korán kell ezért keljek. És ahogy elindultam, nagyon sok akadály jött, és a nap végén úgy elgondolkoztam, hogy mennyire a saját erőmbe bíztam. És már éreztem, ahogy jöttek az akadályok, hogy nem tudtam mindenütt megállni. Nagyon sok helyen kudarcot vallottam, és ez úgy bántott. És itt, ahogy a gyülekezetben voltam, a péntek esti alkalmon, annyira hozzám szóltak úgy az énekek, és éreztem, hogy az Úr munkálkodik bennem, és helyre akar tenni. És mikor hazamentem, úgy elővettem újra az áhítatot, hogy mit is adott nekem az Úr ezen a reggelen. És szeretném felolvasni az ige verset. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei. És akkor úgy eszembe jutott az, hogy, és még egy ige verset, én egyengetem az útját mindenütt. Ez volt az ígéret. És úgy eszembe jutott az, hogy a mai nap nem úgy indultam, hogy az Úrra bízzam is, és pedig mindig szoktam kérni azt, hogy Uram, te vezess, te tanácsolj, és mutasd meg, hogy hogy kell eljárjak, hanem a saját erőmben bíztam, és ezért kudarcot vallottam. És nem tudtam úgy megélni a mindennapot, hogy mint Isten követe. Nem tudtam, mint egy szolgálatot helytállni. És olyan jó volt azt megtapasztalni, hogy az Úrnak a megbocsájtó kegyelme helyreállított, és megerősített. És volt még egy nagy kérdés bennem, ami régóta így kérdés és ima téma, hogy hogyan tovább a munkahelyen kapcsolatosan, kell-e még ezt folytatni, vagy nem? És akkor este erre is választ kaptam. Egy áhítatot olvasva egy gondolatot kaptam, hogy ha Isten vezetését keressük, és nem kapunk választ, akkor Isten vezetése az, hogy maradjunk ott, ahol vagyunk. És úgy elgondolkoztam azon, hogy talán Isten még munkát bízott rám azon a helyen, és vannak még dolgok, amiket talán nem tudtam úgy megélni, hogy mások is megismerjék. És egy megerősítés volt számomra az, hogy szombaton, ahogy beszélgettem két emberrel is, az egyik megjegyezte, hogy tegnap nem úgy volt, úgy viselkedtél, ahogy kellett volna, és mondtam, hogy igen, és nagyon sajnálom. És úgy tudtam ezt úgy elmondani, bevallani, hogy nem jó volt. És volt egy megerősítés is, aki azt mondta, hogy csodálkozik, hogy is tudok én helytállni egyedül. És azért imádkozom, hogy az Úr tudjon használni, és szeretnék ráfigyelni minden nap. És kívánom ezt a testvéreknek is. Amen.
Ismét a zenekar szolgálatát kérjük, és aztán szeretném köszönteni Bonnie Parkert köztünk. Nekem úgy tűnik, mintha nem is hazajönne, vagyis pontosabban úgy tűnik, hogy hazajön mindig, hogy nem tűnik úgy, hogy el van utazza. Mikor itt van közöttünk olyan, mintha itthol érezi magát, és nagyon örülünk neki, hogy ez így van, és kérjük a zenekar szolgálatot, utána az ő szolgálatát. Thank you.
It is so good to be in Satmari.
Olyan jó itt lenni Szatmár Németiben.
And David, you're right. I do feel very at home here.
És Dávid, igazad van, nagyon is otthon érzem magam itt.
Can you believe that this coming summer will be almost 20 years since I first came?
Szinte hihetetlen, hogy az elmúlt, hogy majdnem 20 éve, hogy először itt jártam.
Looking around, it is believable because many of us have aged. They're new children.
Ha körbenézek, akkor nagyon is hihető, mert azért változások vannak, a gyerekek nőnek.
But it's very hard to believe that it's been that long.
De szinte hihetetlen, hogy olyan rég, olyan sok idő eltelt.
It seems like it was just yesterday.
Mintha csak tegnap lett volna.
The Lord's allowed Floyd and myself to travel in many places.
Isten különleges kegyelme, hogy én és Floyd, a férjem, sok helyen utazhatunk, sok helyen jártunk.
But I want to tell you and I want you to believe that this church is the best music of anywhere in the world.
De szeretném megosztani veletek, hogy ez a hely és az a gyülekezet, ahol a legjobb, legszebb zene van.
It was true in August of 1999, and it's true today.
Ez igaz volt 1999 nyarán is, de ma is.
You just keep producing generation after generation of good musicians.
És generációról generációra jó muzsikusokat neveltek.
And it's exciting to see a young woman in the brass band.
És igazán nagyszerű látni a fiatal lányt a...
You're very brave.
Nagyon bátor vagy a zenekarban.
Thank you for allowing me to be here.
Köszönöm, hogy itt lehetek köztetek.
And accepting me so warmly into this part of the family of God.
És hogy ilyen melegen fogadtatok az Isten családjában.
I have greetings for you from our church in Greenville, South Carolina, Acts Fellowship.
Köszöntéseket hoztam a gyülekezetünkből otthonról, Dél-Karolinából.
And greetings from my daughter and her husband.
És köszöntést a lányomtól is és az ő férjétől.
She will be married 3 years in April, and I am so grateful for the women of this church for helping pray up that husband for her.
Áprilisban már 3 éve lesz, hogy férjhez ment, és köszönöm a testvérnőknek, akik imádkoztak azért, hogy Isten rendeljen neki segítőtársat.
And we are very excited that she and her husband have moved back to the Greenville area, so they are near us again.
És nagyon hálásak vagyunk azért is, hogy újra oda költöztek a közelünkben, ahol mi lakunk.
The ministry work of Telios has continued to grow.
A Telios szolgálat, a misszió munka, ahol dolgozunk, folyamatosan növekszik.
And since I was here before, we have spent a great deal of time in Tanzania and in Kenya.
És a legutóbbi alkalom óta, amikor itt voltunk, egy hosszabb időt töltöttünk el Tanzániában és Kenyában.
And I've been working with the pastors and their wives there, helping the women develop their ministry skills.
És a lelki pásztorok és feleségeik között munkálkodtunk, hogy hogyan fejlődjenek a szolgálatban.
Just last year in April, we launched a pastor's wives training school in Kenya.
When?
Sorry. Last April.
Tehát a tavaly áprilisban indult el egy tanítás vagy misszióiskola féle a lelkipásztor feleségek számára.
And in one of the very remote areas of that nation, there are 9 Baptist women, who are desiring to be able to help minister and serve with their husbands in that area.
És különösen 9 baptista nőről tudok beszámolni, akik ugye döntötték és elindultak abban, hogy a férjükkel együtt szolgáljanak a környezetükben.
Their educational levels and the depth of their spiritual walk is small.
A tanulmányaik és a lelki fejlődésük vagy lelki érettségük az igen kevés.
But as they are growing, their desire to serve and be a part of God's work is great.
De úgy, ahogy növekszenek, úgy növekszik bennük a vágy a szolgálatra, az Isten iránti szeretetre, szolgálatra.
So through this new school, we are helping them to understand the concept of ministry in the New Testament.
Úgyhogy ebben az iskolában arra az a vágyunk és arra igyekszünk, hogy az Új Szövetségben lefektetett alapok szerint indítsunk szolgálatot vagy neveljünk szolgálattevőket.
In my study and in my preparation to help in that school and in that study, I have come to understand even deeper what it means to minister.
A szolgálatban, meg ahogy készülöttem erre a szolgálatra, ahogy tanulmányoztam az igét, én is mélyebben megértettem azt, hogy mit is jelent igazán szolgálni.
The word minister can be interchanged in biblical form with the word service.
Az a baj, hogy nekünk egy szónk van erre, vagy segítsetek ki. Tehát
can I change some word to help you?
No, we have the same word for minister and service. So, tehát ugyanaz a szót használjuk a szolgálatra, mint a miniszter felügyelni, vagy valami ilyesmi, nem.
And so when the scriptures talk about ministry, it's not talking about being a professional pastor.
Úgyhogy a Biblia, amikor a szolgálatról beszél, akkor nem feltétlenül egy lelkipásztorról, lelkipásztori szolgálatról beszél.
But any person who is a believer in Jesus Christ.
Hanem mindenkiről, aki Istenfélőnek, hívőnek mondja magát,
is called to be a minister.
Azt Isten elhívja a szolgálatra.
And in Colossians,
Kolossi levélben,
in chapter 4, verse 17,
negyedik rész, 17. verse,
Paul said as he was closing the letter,
ahogyan befejezi Pál apostol ezt a levelet, ezt írja,
take heed to the ministry which you have received in the Lord, that you may fulfill it.
Legyen gondod rá, hogy betöltsed azt a szolgálatot, amelyet átvettél az Úrban.
Each one of us, wherever we are,
mindegyikünk bárhol is lennénk, bárhová helyezett volna az Úr,
whether it's in the market,
hogy ez a piacon lenne,
in the classroom,
egy osztályteremben,
anywhere the Lord places us,
bárhol, ahova Isten helyezett bennünket,
he gives us the job of ministry.
Ad nekünk egy különös feladatot, a szolgálatot.
And each believer,
és minden hívő,
moves out into a lost and hurting world, following Jesus Christ, goes out, moves out into the world.
Tehát és minden hívő, aki elindul ebbe a világba,
as a minister of Jesus Christ,
mint az Úr Jézus Krisztus szolgája,
sharing his love,
hogy megossza az ő szeretetét.
Each one of us has a unique way to do that, given to us by the Lord.
Mindegyikünknek Isten adott egy különleges módot, ahogyan megtehetjük ezt.
And through the study of God's word,
és hogyha tanulmányozzuk az Isten igéjét,
prayer and meditation,
ha imádkozunk és gondolkodunk,
and being mentored by believers who have gone further in their spiritual walk,
és megengedjük, hogy érettebb hívők tanítsanak, neveljenek bennünket,
each one of us does our ministry better each day.
Minden nap jobbak lehetünk, többek lehetünk ebben a szolgálatban.
I know I am not telling you anything that you do not already know.
Tudom, hogy semmi olyat nem mondtam el, amit már ne tudnátok.
I'm just saying as Paul did.
Csak úgy mondom, mint ahogy Pál apostol is tette.
To remember every day.
Hogy jusson eszünkbe minden nap.
To do your ministry.
Hogy töltsd be azt a szolgálatot.
And please, as you go about your ministry,
és amikor visszatérsz arra a helyre, hova Isten helyezett,
would you pray for me and the women who I'm trying to help come to a greater understanding of their ministry?
Tehát amikor hazamentek, jusson eszetekbe az a szolgálat, amit mi végzünk a nők felé és a vezetők felé.
Thank you for the fact that I know you've done that over the years.
Tudom azt, hogy az évek hosszú során már tettétek ezt.
And I hope the Lord will give us many more opportunities to be together.
És hiszem azt, hogy Isten fog még adni sok alkalmat, amikor találkozhatunk, együtt lehetünk.
That I might see how you minister here and wherever God sends you.
És láthatom azt, hogy hogyan szolgáltok az Úrnak azon a helyen, ahova helyezett.
And that I might be able to share with you how I'm fulfilling the ministry to which he's called me.
És én is elmondhatom és beszámolhatok arról, hogy hogyan teljesítem azt a szolgálatot, amit az Úr rám bízott.
Floyd will join me here in Satomari on Tuesday night.
Floyd kedden este csatlakozik hozzám, jön ide Szatmára.
And we'll just be here a few days.
És néhány nap múlva.
Travel to Budapest.
Go on.
And fly from there to Tanzania and then to Kenya.
Budapestről fogunk tovább repülni Tanzániába és Kenyába.
Before we return home to the States.
Mielőtt hazaérkeznénk az Egyesült Államokba.
So I ask if you would to please pray for us in the days ahead.
Úgyhogy szeretnélek megkérni benneteket, hogy imádkozzatok az előttünk álló utakért és szolgálatért.
Thank you.
Köszönjük a szolgálatokat. És továbbra bátorítom a fiatalokat, a gyerekeket, a tiniket, a középkorúakat, hogy készüljünk vasárnap délutánonként, mert lehet, hogy te úgy érzed, mikor oda kiállsz, hogy remegő hangon tudod elmondani azt a néhány mondatot, te mint tini, de mi, mint gyülekezet, vagy lehet én is, épülök abból, amit mondasz. Úgyhogy bátorítom a kedves fiatalokat, gyerekeket, tiniket, hogy szolgáljunk örömmel.
Thank you.
Nagyon örülünk, hogy együtt lehetünk, örülünk Boni testvérnőnek, örülünk annak, hogy otthon érzi magát. Az Úr áldja meg őt is, üdvözöljük Chloe testvért is, és várjuk majd együtt is haza őket. És másokat is, akik hazajöttek a családba, gyülekezetbe, üdvözöljük, és örülünk, hogy együtt lehetünk. Az énekkar szolgálatát kérjük. József élettörténete, testvéreim, nagyon tanulságos. És jó lesz, hogyha egy néhány perc erejéig tudunk még ide figyelni erre az igére. Engem azt foglalkoztatott, testvéreim, hogy amikor Jákob bekerül a fáraóhoz és beszélget vele, ez az ember bár nagyon őszintén szól, nagyon egyszerűen és röviden szól, de elmondja igazából, hogy mi az, ami fontos az Isten előtt. És én erről szeretnék most szólni, hogy milyen élet kedves Istennek. Mert kedves testvéreim, arra kellene törekedjünk, hogy az életünk kedves legyen Istennek. És próbáljuk megtudni az Istentől, hogy mi az, ami kedves neki. Mert ő elmondja. A világban is vannak emberek, akik meghatározzák, hogy mi az, ami jó, mit kell csinálni ebben az életben, de mi ragaszkodjunk Istenhez, és erre törekedjünk megtalálni, mi az, ami kedves Istennek. Jákob elmondja, egy hosszú életet, 130 esztendőt élt addig, és utána még 17 évet élt Egyiptomban, és ő megtalálta az életnek az értelmét, és ebből az igéből, testvérem, amit most olvastunk, szeretnék egy néhány irányelvet mondani, mutatni, hogy milyen élet kedves Istennek. Egyiptomban élni, de nem egyiptomiként élni. Ez az, ami kedves Istennek. Oda költöztek Egyiptomba, de Gósen földjére, és másképpen éltek. Máshol is éltek, ahogy láttuk a térképen. Szinte lehetne mondani, hogy Egyiptom és Kánoán között éltek, ott telepedtek le, de nem éltek úgy, mint az egyiptomiak. Nem éltek úgy, és Isten ezt várja el tőlünk. Testvéreim, olyan nagy a hatás és a nyomás, hogy mi hívő emberek éljünk úgy, mint a világ. Beszéljünk úgy, Viselkedjünk úgy, gondolkodjunk úgy, töltsük az időnket úgy, mint a világi ember. Itt van Jákob, az egész családjával, Józseffel is. Egyiptomban éltek, de nem úgy, mint az egyiptomiak. És nagyon érdekes, láttam testvéreim, vagy érdemes megfigyelni, hogy a Mózes első könyve koporsóval fejeződik be. Azok az utolsó versek, hogy meghalt József, bebalzsamozták, és koporsóba tették Egyiptomba. Egy kerttel, paradicsommal, az Éden kertjével kezdődik a Mózes első könyve, és koporsóval fejeződik be. Igazából József meg Jákób is ezzel elmondták, hogy ők másképp élnek. Ők igazából nem egyiptomiak. Mert az egyiptomiak, említettem már, és utána lehet nézni az egyiptomi halott kultúrának, ugye az egyiptomiak a piramisokba gondolták, hogy a nagy emberek oda kell eltemetni. Jákob azt mondta, engem vigyetek vissza, József azt mondta, engem itt tegyetek koporsóba, és majd vigyetek vissza. És kedves testvéreim, 400 évig volt ott a József koporsója Egyiptomba, és nem csináltak neki piramist, pedig csinálhattak volna, mert megérdemelte volna, és ezt nem én mondom most, majdnem 5000 évvel utána, hanem akkor az emberek meglátták, hogy ez egy olyan ember volt itt közöttünk, és megcsinálhatták volna. De igazából ő ezzel is, mi nem megyünk bele ebbe, ahogy ők gondolnak a halálról és a lélekről, tehát ezzel a dologgal is, kedves testvéreim, ők másképpen éltek. Szeretném elolvasni egy ilyen kis olvasmányt, egy nagyon rövid megjegyzést. A zsidó írások feljegyezték azt, hogy mit szóltak a pogányok, amikor látták a Józsefnek a koporsóját. És nézzétek meg, hogy ez az írás is abból az időből van, a zsidó emberek hogyan gondolkodtak Józsefről. A nemzetek ezt mondták Izrael népének. Mi ez a két láda? Az izraeliták ezt válaszolták nekik. Az egyik az örökké való szövetség ládája, a másik egy koporsó, amelyben egy halott van. Ezután azt mondták a nemzetek. Miért annyira fontos ez a koporsó, hogy az örökkévaló szövetség ládájával együtt haladjon? Mert a pusztába mentek, és vitték a frigyládát, és vitték a József koporsóját is. És kérdezték, hogy miért kell ez a két láda? Miért olyan fontos, hogy ez a kettő együtt haladjon? Az izraeliták ezt válaszolták nekik, és itt látszik az, hogy hogyan is gondolkodtak abban az időben Józsefről. Az, aki ebben a koporsóban fekszik, betartotta mindazt, ami megvan írva a szövetség ládájába. A szövetség ládában levő táblákra ez van írva. Én az Úr vagyok a te Istened. És Józsefről ez van írva, ne féljetek, vajon Isten vagyok én? A szövetség ládában levő táblákra ez van írva, ne legyen más Istened rajtam kívül. És Józsefről ez van írva, én is félem az Istent. Megvan írva, ne mondd ki hiába Istenednek az Úrnak a nevét, Józsefről ez van írva, a fáraó életére esküszöm. Megvan írva, emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és Józsefről ez van írva, vágd le egy állatot, és készülj, amely csak azt jelenteti, hogy készülj a szombatra, amint megvan írva, amikor a hatodik napon elkészítik azt. Megvan írva, tiszteld apádat, Józsefről ez van írva, Izrael ezt mondta Józsefnek, testvéreid Sikembe legeltetnek, gyere csak, elküldelek hozzájuk. József azt mondta neki, kész vagyok rá. Tudta, hogy testvérei gyűlölték, mégsem volt engedetlen apja parancsaival szemben. Megvan írva, ne ölj, József nem ölte meg Potiferát. Megvan írva, ne paráználkodj, József nem paráználkodott Potifera feleségével. Megvan írva, ne lopj, József nem lopott, amint az írás mondja, József összeszedett minden pénzt, ami csak található volt Egyiptom és Kánaán földjén a gabonáért, amelyet vásároltak. Ezt a pénzt József a faraó házának juttatta. Megvan írva, ne tanúskodj hamison fele barátod ellen, és József soha nem mondta el apjának, mit tettek vele a testvérei. Mennyivel kevésbé mondott volna hazugságot ellenük. Megvan írva, ne kívánd, és nem kívánt a Potifer a feleségét. Ez zsidó írás, zsidó könyvből van ez, a zsidók így gondolkodtak Józseffel kapcsolatosan, mennyivel az Úr szerint élt, ez is mutatja, és az egész Biblia erről beszél, hogy József Jákob, Jákobnak a háznépe, családja Egyiptomban él, de nem egyiptomiként. Majd a Mózes második könyvében azt látjuk, hogy ezek a héberek. Tehát van egy csúf név rájuk ragasztva, tehát ezek az emberek másképpen éltek. Testvéreim, ez az, ami kedves Istennek. Hogy éljünk neki tetszően, az ő törvényei szerint, az ő akaratát teljesítve, hát erre igyekezzünk. Egy másik gondolat, testvéreim, hogy kedves Istennek megbocsátásban és bizalomban élni. Ahogy József itt bánik a testvéreivel, feljöttek a Kánaan földjére, vett ötöt az ő testvérei közül, odaállította a fáraó elé, nem ül le velük, és nem veszi őket elő. Megbocsátott neki, kibékültek. És ezt akarja Isten, testvéreim, hogy ne azok az emlékek szerint éljen az ember. És megbízzon ezekben az emberekben. Ezt teszi, oda tette őket a fáraóhoz, a fáraó beszélget velük, és mondja nekik, ha vannak olyanok, akkor tegyed az én állataim gondviselőivé is ezeket az embereket. Úgy látta a fáraó, hogy József nagyon szereti és megbízik a testvéreibe. Milyen szép dolog ez, testvéreim. Milyen gyönyörű dolog ez. Mennyire a világ azt mondja, hogy én megbocsátok, de nem tudom elfelejteni. Vagyis már a bizalom megrendül, és nem tudok úgy bánni, meg úgy csinálni az embereken. Ha megbocsátunk, ha rendezve van a kapcsolat, akkor megbocsátásban, egységben és testvéri kapcsolatokban bízzunk meg egymásban. A Jóisten munkálkodhat az emberekben. Ugye ezek az emberek jó néhány évvel ezelőtt nem voltak ilyen megbízhatóak, de Isten munkálkodott a szívükben és az életükben. És hogyha ezt lehet látni valakinek az életében, akkor bízzunk meg benne, bízzunk rá feladatokat. A Jóisten ezt várja el. Nem az, hogy eltávolodjunk egymástól, nem az, hogy feszültség, meg ilyen dolgok legyenek az embernek, a hívő emberek között egészen másképpen. Aztán azt is látom az igéből, testvéreim, hogy kedves Istennek az, amikor teljes odaadással dolgozok a szakterületembe. Fölvállalták ezek az emberek, hogy juhpásztorok a te szolgáid. És ezek az emberek mondják, hogy ilyenek voltak atyáink is, és ugye az a téma, hogy bölcs sáfárság a szükség idején. De hát, hogyha a Jóisten kirendelt valamilyen munkahelyet, vagy valamilyen szakterületen fejlődhettünk, vagy szakmához jutottunk, azzal a dologgal, teljes odaadással dolgozzunk, és tiszteljük az Urat, és tegyünk bizonyságot. A Jóistennek kedves ez. És ezek az emberek így keresték meg a kenyerüket, így dolgoztak a mindennapokban, és így dicsőítették az Urat. Igyekezzünk erre, hogy a munkahelyünk által, a munkahelyünk ott, ahol vannak, ahol vagyunk, és jönnek emberek oda beszélgetni, tudjunk az Úrra mutatni. Nem más dolgokban, nem úgy, hogy félretenni ezt. Becsületesen, az Úr szerint, kedvesen, a legjobb tudásunkat oda téve. Ilyenek voltak ezek az emberek. Nem azt mondták, hogy akkor most mi ezzel nem foglalkozunk itt. Ez utálatos az egyiptomiak előtt, akkor mi ezzel nem foglalkozunk. Ezek teljes odaadással tették ezeket a munkálatokat. És testvéreim, azon a területen, ahol az ember dolgozik, fejlődjön, becsületesen, jó bizonysága legyen, a Jóistennek ez kedves. Erre segítsen Isten. Aztán még az is van, testvéreim, hogy minden lehetőséget használjunk ki a szolgálatra. Ezek az emberek, amikor bementek a fáraóra, mondták a fáraónak, hogy hadd lakjanak azért most a te szolgáid Gósen földjén. Vagy mondják előbb, juhpásztorok a te szolgáid, mi is, mint a mi atyáink. Ezzel a lelkülettel voltak ezek az emberek, hogy mi szolgák vagyunk. Mi akarunk segíteni, mi akarunk tenni valamit. És kedves a Jóistennek ez a szolga lelkület. Amikor megragadom az alkalmakat, hogy most ezen a héten ugye evangelizálás van, elviszem a meghívót, imádkozok, bőtölök, amit tudok, megteszek, hozok ide embereket, igyekezni fogok. Más alkalmakra is, mikor vannak az Isten tiszteletek, eljövök, imádkozok, kész a szívem szolgálni. Tehát ez az, ami kedves az Istennek. Nem az, amikor csak kívánságaim, amikor csak igényeim vannak, amikor parancsolgatnék, amikor beszólnák, hogy így kellene, úgy kellene. Ezek az emberek azt mondják, én mi szolgáid vagyunk. És kihasználjuk a lehetőséget erre, hogy szolgáljunk. Van-e bennem ez a készség? A napokban hallgattam egy testvért, mondta bizonság tevésében, hogy neki a Jóisten azt adta, hogy szegény embereket menjen, és nyírja meg őket. És ment a kukához, meg olyanokhoz, akik nagyon rossz állapotban voltak. És azt mondja, hogy az egyik, mikor ment hozzá, akkor hát egy kicsit ellenkezett, de utána nagyon jól esett neki ez a dolog, és akkor azt mondta, hogy azt kértem attól az embertől, hogy megengedett, hogy érted, imádkozzak is. Hát azt mondja, érettem, még soha senki nem imádkozott. És azt mondja, imádkoztam érte. Azt mondja, eltelt egy pár hónap már, talán év is eltelt, egyszer az autóbuszon van, Temesváron, azt mondja, hogy megszólít valaki. Áldjon az Úr, testvér, ismersz még engem? Azt mondja, hogy olyan szép, fiatal ember volt, azt mondja, én nem ismerlek. Hát azt mondja, egy pár hónappal ezelőtt azt mondja, te nyírtál meg engem ott a kuka mellett. És imádkoztál értem. Azt mondja, olyan hatással volt rám az ima, azt mondja, hogy engem kiemelt onnan, azt mondja. Azelőtt egy pár hónappal váltam el a feleségemtől, de azt mondja, ott, amit én megértettem az Istentől, hogy az Isten ad egy új lehetőséget. Rendbe tettem magamat, úgy, ahogy tudtam, visszamentem a feleségemhez, bocsánatot kértem a feleségemtől. Rendbe jött a kapcsolatunk, azt mondja, szép családi életet élünk azóta. És avval kezdődött, hogy egy ember azért ment oda, egy ollóval a kezébe, hogy valamit tudjon csinálni az ilyen emberekkel. Milyen szolgálatot akarok én végezni? Vagy egyáltalán kész vagyok arra, hogy valamilyen szolgálatot végezzek? Ezek az emberek itt elmennek, és azt mondják, mi a te szolgáid vagyunk. Mi nem azért jöttünk ide, hogy főnökösködjünk. Nem azért jöttünk ide, hogy adjál nekünk is miniszteri posztokat. Mi is uralkodjunk, mint az öcsénk József. Hát hogyha neki lehet, nekünk is. Nem. Hanem szolgáló lelkülettel jöttek. Kedves testvéreim, ez a világ várja a Krisztus szolgáit. Azokat a nőket és férfiakat, fiatalokat és időseket, akik erre teszik az életüket. Miben tudok segíteni, testvér? Imádkozni. Azt mindenki tud, és más dolgokat is lehet tenni. Azt is látom ebben az igében, testvéreim, hogy kedves Istennek, amikor megelégedetten és hasznosan élek a bőség idején. Megfigyelték a testvérek, hogy akkor, amikor oda került Jákob és a családja, akkor igazából az éhség ideje, a szükség ideje volt Egyiptomban? Vagy meg tudná-e mondani valaki, hogy hány év volt még a szükség éveiből? 5 esztendő volt. Honnan tudjuk ezt? Hát akkor, amikor jöttek a testvérei, ugye azt mondták, hogy már 2 év elmúlt, és még van 5 év. Tehát igazából szegénység volt, ha tovább olvasnánk az igét, például a 13. vers azt mondja, kenyér nem volt az egész föld kerekségén, mert igen nagy volt az éhség. És elalélt Egyiptom földje és a Kánaán földje az éhség miatt. És mégis a Gósen földjén más volt a helyzet. Mégis azt kell mondani, hogy Jákob és az ő családja el van látva, az utolsó vers, úgy a 12. vers, ellátja József az ő atyát és atyafiait, és az ő atyának egész háznépét kenyérrel, gyermekeik számához képest. Milyen csodálatos, hogy van, aki szükségben van, de van, akinek van. Na, és ha van, akkor több kell. Hát általában úgy van. Itt van Jákob és az ő családja, aki megelégedetten él és hasznosan él. Mert azt mondják, akarunk valamit csinálni itt. Nem azért jöttünk, hogy ingyen éljünk, hanem dolgozni akarunk. Megelégedetten, hasznosan élni. Ez az, ami kedves az Istennek. És ez a világ súlykolja az emberekbe, a hívőkbe is, hogy legyél elégedetlen a fizetéssel, a nyugdíjjal, a bútoraiddal, a ruháiddal, az egészségügyi szolgáltatással, az igazságügyi szolgáltatással, mindenen legyél, és bosszankodjál, és kiabáljál, és mérgelődjél, és ezzel menjél az utcára, ezért menjél az emberekhez, testvéreim, Isten pedig azt akarja, csendes és nyugodt életünk legyen. Háladással és megelégedéssel ő eltart bennünket. Ő ad nekünk. Elégedjünk meg, és szolgáljunk neki. Zarándok mentalitással kell élni ezen a földön. Ahogy mondja Jákob a fáraónak, bujdosásom esztendeje. Ez nem azt jelenti, hogy rejtőzködik, hanem azt jelenti, hogy zarándok. Vagyis ez a föld nem az otthonom. Átmenőbe vagyok itt. Átutazóba vagyok. Én nem telepedek ide le. Nem ragad hozzám e világnak a kincse, meg ezek a dolgok. Én más dolgokkal vagyok elfoglalva. Na ez az, ami kedves Istennek. A zarándok útja, ugye ismert ez a híres regény, ez a könyv, a Bunyan János. Ezt akarja kiemelni. Hogy ezen a földön vagyunk, e föld, de nem az otthonunk. Itt vagyunk, dolgozunk, táplálkozunk, építünk, sok mindent csinálunk, de mi csak átutazóban vagyunk, és ezzel gondolkodik, így gondolkodik a hívő ember. Hogy megyek haza, az én örök hazámba utazom. Kedves hallgató, ilyen a te hozzáállásod? Vagy beépítetted a kis királyságodat, ha eltört egy bögre, akkor már bőgsz, és a szíved is összetört, vagy arra tettek egy bútort, vagy összepiszkolták a szőnyeget, jaj, milyen nagy baj ez. Vagy pedig a szíved kész arra, hogy Isten felé szolgálj, és szeretettel szolgálj mások felé. Megyünk haza, kedves testvéreim, haza az örökös hajlékba. Ilyen gondolatokkal kell legyünk, és ez az, ami kedves Istennek. Még azt is szeretném kiemelni, hogy amely kedves Istennek, az amikor bűnt és hibát beismerő lelkület van benne. Azt mondja Jákob a fáraónak, hogy nyomorúságosak voltak az éveim. Na ez őszinte beszéd. Rövid beszéd, igaz? De hát mi tudjuk a Jákob életét, sokszor ő hibázott, ugye? És milyen rossz dolgokat csinált? Hát persze, hogy van nyomorúság az életében, de beismeri. Beismeri. Csak idős korába kell beismerje az ember? Nem. Ilyen gondolattal kellene lenni, mert ez kedves Istennek, amikor bűnt, bűnöket, hibákat, hiányosságokat beismerem, és nem azt mondom, hogy én nem olyan vagyok. Én ezt nem csináltam, az a másik a hibás. Ez az ember megalázkodik, össze van törve, beismeri, hogy ő maga csinálta magának a nyomort és a nyomorúságot. Na ez az, ami kedves Istennek, a töredelmes és bűnbánó szív, ezt akarják sokan kispórolni az életükből. Menni előre, és nagy szövegeket mondani, és nincs alázat, pedig az alázatos embert Isten felemeli. Az már lejjebb nem esik. Az ott van lent. Most már csak az erő és a felmagasztalás következik. Ez az, ami kedves Istenem. Most ez az ember nem sajnálja magát, mert van, amelyik úgy képzeli, hogy ez a bűnbánat, az egy ilyen önsajnálat, ez egy ilyen önmarcangolás, ez egy ilyen zúgolódás, hogy eső, Jákobnál nem ezt látjuk. Hanem ő őszintén beismeri, hogy ilyen volt neki az élete, és emiatt van a nyomorúság, és ez az Úr szerinti szomorúság, az Isten szerinti megtérés, ez kell ott legyen az életünkben. Aztán a másik dolog, testvéreim, az ember, amely kedves Istennek, az beismeri, belátja, hogy rövid az élet, és e rövid életet úgy kell beosztani, hogy az hasznos legyen. Mondja Jákob, hogy kevesek voltak az életem esztendeinek napjai, és nem érték el az én atyáim életesztendeinek napjait. Tehát ő ezt belátja, hogy rövid. És ebben a rövid életben, testvérem, amikor olyan gyorsan repül minden, az ember meg kell számolja a napjait, ahogy Mózes tanít bennünket imádkozni. Taníts úgy számlálni napjainkat. Nem csupán a 10 éveket, vagy a 20 évet, vagy a 30 évet, vagy a 25 évet, ilyen jubileumokat. Hanem azt mondja Isten, hogy taníts úgy számlálni napjainkat. Minden napot. Úgy kezdeni Istennel, hogy e mai napon teszek egy lépést az örökké valóság felé. És mi az a 24 óra? Olyan hamar eltelik. Olyan sok mindennel foglalkozik az ember, olyan zsúfolt, annyira rohan ez az élet. Minden. De megállni, elcsendesedni, az Úrra figyelni, az örökké való dolgokkal figyelni, ez nagyon fontos. Bizonyságot tenni, ez is fontos lenne. Bizonyságot tenni. Jákob ezekkel a kevés szavakkal, ő bizonyságot tesz a fáraónak. Bizonyságot tesz a megváltozott életéről. Beismeri nyomorúságát, beismeri azt, hogy ő nem érte el az atyáinak az életét, mert így mondja, hogy nem érték el az én atyáim életesztendeinek napjait, ameddig ők bujdostak ezen a földön. Ez az ember bizonyságot tesz arról, hogy Isten őt megsegítette, megsegítette a generációkat is. Tehát mi ezért élünk ezen a földön, és ez az, ami kedves Istennek, testvéreim. Hogy bizonyságtevő életünk legyen, és a szavaink is arról szóljanak, hogy Istenre mutassanak. És befejezem azzal, és majd imádkozni fogunk, imádkozó lelkület, imádkozó hozzáállás. Úgy olvastuk, hogy úgy ment ki Jákob a fáraó elől, megáldá Jákob a fáraót. Imádkozni másokért. Ez az, ami kedves Istennek. Magamért és másokért. Sok mindenbe lehet fektetni, sok mindent lehet csinálni, de ez az, ami számít, ez az, ami kedves Istennek. Mert aki kér, az kap. Aki keres, az talál. A zörgetőnek megnyittatik. Ilyen az isteni gondviselés, testvérem, és így látja isteni jónak az életet és a szolgálatot, hogy így legyünk, és így éljünk az Isten jelenlétében.